Urunk, köszönjük az advent idejét, amikor készítesz bennünket az ünnep felé, és a sokféle futkározásunkba, rohangálásunkba adsz időt arra is, hogy elcsendesedjünk, hiszen méltóképpen csak úgy állhatunk eléd, hogyha veled beszélgetünk, ha veled folytatjuk azt a párbeszédet, amit már elkezdtünk életünk során. Kérünk most is, te építs bennünket hitünkben, te vezess bennünket igéd és lelked által, te gyújts szívünkbe világosságot, hogy ne csak a külső díszekben ragyogjon az, hanem a szív mélyén és a lélek sötétjében is jelenjen meg a te akaratod, és az ragyogja be a mi magunk félelmeit, életét, nyomorúságait, és újítson meg, hogy méltóképpen ünnepelhessünk, és folytathassuk a hétköznapjainkat a te neved dicsőségére. Ezért légy itt közöttünk, szólíts meg, bátoríts, vigasztalj, erősíts minket igédben. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Péter apostol első levelének, olvasom a mai szakaszból néhány versét, mégpedig a 4. verstől a 7. versig terjedő részt. Becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a te hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Az apostol gondolatai olyasmit idéznek elénk, amit az ókori világ úgy osztott fel, hogy vannak dolgok, amik tanulhatók, vannak dolgok, amit gyakorlatilag fölülről ajándékba kapunk, ugye már ezt a kicsit materialistán gondolkodás úgy szokta mondani, hogy a génjeinkben van elrejtve, és vannak dolgok, amit a kettő ötvözésével, tehát, hogy adottságaink is vannak, meg tanultunk is valamit, igyekezettel, gyakorlattal lehet pótolni. Azért mondom ezt bevezetésül, mert ilyesmiről beszél itt az apostol, valamivel megajándékoztattunk, hogy részesedjünk a isteni körben, az isteni természet részeseivé legyetek, mondja itt a Károli szöveg, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon, tehát valamiféle másféle adomány birtoklásában, és elkezdi felsorolni, ami számomra itt most a lényeges, azokat a lépcsőfokokat, azokat az egymásra épülő lépcsőfokokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy előre haladván és fejlődvén a hitben megjelenjenek ezek az adományok, nem csak az adományozó oldaláról, hanem a használó oldaláról is, tehát a mi életünkből is. És itt majd engedjétek meg, hogy ugyan a Károli szöveget olvastam, de én az újfordítású szövegben készültem otthon, próbálom párhuzamosan idézni, hogy miről van szó. Mind a két lépcsőfok sorozat azzal indul, hogy a hitetek mellé, tehát minthogyha az origója, a kiinduló pontja, mindennek a kezdete az lenne, hogy létezik-e hit, megkaptuk-e a hit ajándékát, és erre aztán, mint egy alapra később lehet építkezni. Azt mondja itt, hogy ragasztatok mellé jó cselekedetet, és azzal folytatja a jó cselekedet mellé tudományt, a következő lépcsőfokok. Az új fordítás azt mondja itt, hogy a hit mellé emberséget. És kicsit közelebb van az eredeti értelemhez, és azon gondolkodtam el, hogy hát persze szoktuk mondani, pláne Jézust idézve, hogy a két dimenzió összefügg, az Istennel való kapcsolattartás és az emberekkel való kapcsolattartás, és akkor a hit után nyilván jön a másik dimenzió megjelenítése. De azért beszédes, hogyha kicsit szabad fordításban a mi nyelvünkre fordítjuk ezt, a mit jelent a jó cselekedet, mit jelent az emberség, amit a régi fordítások így adtak vissza, vagy az új. Hát valami ilyesmit jelent, és nekem ez nagyon tetszett, egy kommentárban azt olvastam, hogy emberévé lenni a többieknek. Tessék a Jézusi helyzetre gondolni, amikor tó partján ott van az atyafi, jön a angyal időnként felzavarja a vizet, és mi a vágya, a panasza az atyafinak, hogy itt vagyok a közelébe a dolognak, mert aki először lép be a tóba, az ugye meggyógyul, de nincs emberem. És akkor úgy sejtjük, hogy ez a bibliai jó cselekedet, meg emberség mit akar, légy emberévé a másiknak, mert az Isten küldöttje vagy. Fordíthatom szabadon azon így is, hogy légy társává, légy barátjává. Nagyon hétköznapi egyszerű fordításban. És hihetetlen gondokat látok, én most csak az egyházunkról beszélünk, mert a világot hagyjuk a maga keserű levében forgolódni, hogyha úgyse tudunk rajta már nagyon lökni, változtatni, csak esetleg ideig, óráig érintéseket tudunk átadni. De én abban az egyházban hiszek, amely tud épülni barátságokból is. És szerintem nagyon sok gyülekezeti élménye az valahol itt jelenik meg, itt szerveződik, hogy a gyülekezet az nem csak a hitben testvérek közössége, hanem hitben fogant barátságok közössége is, hitben fogant társaságok közössége is, olyan emberi közösség is, amit másképpen nem tudok leírni, mert van persze a világban is barátság, van a világban is társaság, de az más alapokon nyugszik, és hát a legveszélyesebb szerintem minden emberi közösségben az, hogyha az alapozás rossz ponton indul el, például, amit időnként az egyházi életben, a gyülekezetben is észreveszünk, és meg is keseredik a szánkíze tőle, úgy hívják, hogy érdek. Érdekből nem lehet barátságot csak ideig, óráig fenntartani, érdekből nem lehet társává lenni a másik embernek, érdekből hosszú távú emberi közösségeket nem lehet építeni, nem véletlen, hogy ott kezdődött az apostoli mondani való, hogy hitben és a hitre építve aztán jöhet az emberség. Tudom, hogy van egy rossz száj íze, meg hát úgy is csinálták, hogy rossz száj íze legyen ennek a modern időkben, amit a régiek úgy mondtak, hogy a világi életben azt mondták, hogy uram, bátyám, világ, mondjuk az egyházi életben meg azt mondták, hogy atyafiság. De most fordítsuk ezt már pozitív oldalra, hogy az atyafiságnak a kivesése, vagy a kiesése, a fraternitásnak az eltűnése, az hihetetlen fájdalommal látom, és ha ez nincs meg, és ez nem épül helyre a hit alapján, és nincs meg benne ez a fajta emberség, amely tud jó értelembe vett fraternizálásról, jó értelembe vett atyafiságról, tudnék, ez utána fog tudni nézni olyan dolgoknak is, ami mellett a világ, meg az emberek érdekközösségei el szoktak menni. Mondok rá példákat. Tegnap bejött valaki hozzám, katolikus ember, és azt mondja, hogy bizony komoly gondjai vannak, 4 gyereket nevel, és én küldözgettem, terelgettem, hogy hát csak van valami kis lelkiségi bagázsa, akik közé jár, és akkor ott ezt nem tudja elmondani, ott ezt nem tudja megosztani, ott a lelki vezetőivel nem tud erről szót érteni, mert nem is anyagi segítségről van szó, csak egy kicsit mellé álljanak, és akkor azt mondja az illető, hogy ő annyit kritizálta ezt a csapatot, és mindig megmondta nem is a tutit, hanem az igazat, tehát nem lejtette a véka alá, és nem érdekből, mert a saját érdeke jelentett, hogy azt mondja, most elmondhatná nekik, hogy most ő bajban van, de a közösség így zárna le, és kilökni a fekete bárányt, minek mondtad, meg minek kritizáltál, úgyhogy most hát tulajdonképpen azért kopogtatott be a református parókja, vagy a hivatal ajtaján, mert egy kis lelki segítség kellett neki karácsony előtt, egy kicsit rendbeszedjük, és azt mondja, hogy nem merek még a katolikus papomhoz sem menni. És hát tényleg végig futott rajtam egy ilyen jeges űr, vagy fájdalom, hogy hova jutunk, ha ez a fajta emberség, ez a fajta atyafiság, ez a fajta fraternitás, teljesen mindegy, vannak köztünk ilyenek is, kritizálóbbak, profétai típusúak, kicsit nyersebbek is, de ha nem mer megszólalni, és nem meri megosztani örömét, gondját a fraternitásban, akkor hol osztja meg? És nem tudok elszakadni attól, amikor ezután a beszélgetés után készülésbe elénk lejött ez az ige, hogy talán nem is véletlen, hogy mindjárt a hit után ezt a második lépést a jó cselekedetekben, illetve az újfordítás szerint az emberségben mondja el az apostol tudományt. Itt pedig ugye a híres szó szerepel, az ismeret, a grózis, de egy kicsit úgy, hogy beszélgetve természettudósokkal, és szerintem a grózisnak is ez lehetett az ókorban a fő gondja, önmagában a tudomány éles ész belátható ismeretek, ha azt a szív nem követi, és nem tartja, hogy mondjam, kormányzás alatt, akkor veszélyes dolog lehet. Itt ezt én úgy értettem, vagy úgy próbálom magyarázni, hogy persze kell ismeret, kell tudomány, kell grózis, az Isten ügyében is kell, de az Istentől adott tudomány az azért ajándék, és azért azt nem csak a kutakodó, megismerni akaró emberi vágy mozgatja, hanem az ajándékba kapott tudás, ami az Isten önmaga megjelenítése, önmaga kinyilatkoztatása, önmaga emberi formában megüresetése és közel lépése hozzánk. És úgy gondolom, hogyha valaki ilyen ismeretet adott át a teremtett emberiségnek, az maga Isten bizonyú szívvel, bizonyú a legnagyobb odahajló érzéssel engedte magát megismerni. Mértékletesség. Hát, itt nem akarok túl sokat, de úgy gondolom arról van szó, hogy ismerd meg magad, és tartsd be a korlátaidat, és tudd magad a mértékét minden dologban. Nem véletlenül mondták a régiek, hogy nem a középszer, de az elégséges dolgoknak a megismerése, beismerése fontos, mert különben, ha mértéktelenek leszünk, mindenben, evésben, ivásban, mindenben tönkretesszük az életünket. Erről én most nem kívánok túl sokat mondani. Mértékletesség mellé tűrés. A tűrésre én a Váhi Nagy Ervinné, az mindig bennem van, és bocsássátok meg, ha ismétlem, de újra idehozom. Ez itt a hypomoné van görögül, és szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy alávettetni tudás. És amikor az Ervin erről beszélt, akkor mindig azt mondta, hogy aki a hypomonét, mint keresztény erény tudja gyakorolni, és tudja magát benne erősíteni, az nem fog kétségbe esni, ha csak a második, harmadik, vagy az utolsó helyre állítatik az eklésiában. Mert nem az a kérdés, hogy hanyadiknak állok be a sorba, és névtáblán mekkora cím, cafra, rang, és hüde főtiszteletű, vagy de nagyon tiszteletes van felírva, hanem az, hogy a helyemen vagyok-e, ott a magam talentumaival betöltem-e a hivatásomat, és hogyha közösségbe gondolkodom, akkor vállalom ezt az alávettetni tudást, mert hogy mindeneknek szolgálja lettem. Nem más adja ezt a feladatot, meg hogy hova állít be, mint hogy az Úristen, és akkor ez nem lesz nehéz feladat, nem csupán a főnökeimbe, a feletteseimbe, nem csupán embereket fogok látni, hanem Istentől kirendelt szolgákat, akik ugyanúgy szolgálnak, és olyan értelemben én is szolgálattal tartozom nekik is, meg a gyülekezetemnek, a rám bízottak közösségének is tűrést. És aki azért lelkipásztori szolgálatban valaha is volt, és gyülekezetbe forgolódott, az egyet tud, hihetetlen mennyiségi dolgot kell tudni tűrni. Ha emberekkel foglalkozunk, akkor ez újra és újra visszajön. És azért itt is foglalkozunk, akár lelkészek, akár más részét végezzük a munkának, mit mindig beleakadunk emberekbe, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk kezelni az emberi nyomorúságokat, gyarlóságokat, gondokat. Megint heti anekdótám a tűrésről. A feleségem kiment Hírdre, minden vasárnap van istentisztelet, és hát van hitoktatónk is, aki csinálja ott a gyerekekkel való foglalkozást, és ugye már föl van díszítve a karácsonyfa, és már mindenki lázba ég, hogy hát mikor lesz a gyerekkarácsony. És egy óvatlan mondatban készítve a Szenteklézsia tagjait, azt mondja a predikációban, hogy hát akkor azért mondjuk el a gyerekeknek, hogy mi azért ajándékozunk karácsonykor, mert mi is megajándékozottak vagyunk, a legnagyobb ajándékot Isten az Úr Jézusban készített el. Hát jó, megvárták az ámen, természetesen vége volt, aztán odalép a hitoktató az én feleségemhez, és a következőt mondja neki. Tiszteltes asszony, többet ilyen mondatot nem mondjon, hogy mi adjuk az ajándékot a gyerekeknek, tekintettel a Isten ajándékozó Krisztusban adott szeretetére, mert hát az ajándékot a Jézuska hozza, nem? Szegény gyerekeket ne ábrándítsuk már ki. Jött haza, hogy most akkor, mit mondjam, én meg csak ennyit mondtam, hogy hypomone, szeretetben eltűrött, hogy egy hitoktató itt tart, Jézuska. Majd márciusban több érintéssel, meg beszélgetéssel megközelítjük ezt a kérdést, most fel van pörgetve, most rá van állva, hogy csak a Jézuska lehet a gyerekeknek a ajándékhozója, de majd márciustól szeptemberig megbeszéljük a hitoktatóval, állítólag elvégezte, meg kapott képzést, és hát ő még itt tart, hypomone. Lelkészi hypomone is, mert ezt is mindenki tudja, egy dolog, ami ige hirdetésünk, a másik dolog, hogy mit hallanak ki az atyafiak, és azt hogy értelmezik magukra, és hogy kérik számon aztán, amikor azt mondta tiszteltes úr című mondatot elkezdik, esetleg kiderül, hogy nem, olyan mondatot nem is mondtam, de ő azért kihallotta, hypomone. Kegyesség. A jó Isten tisztelet szava, a pietás szava, és ez is nagyon fontos, talán éppen adventi időben, hogy a református embernek nem liturgikus volt a kegyessége, nem tömjén szagú, bocsánat, mert gyertya éges, igaza van a püspöknek, nekem is erőltem, bocsánat, egyébként hangulatos, meg kedves, aranyos, de református ügyben én is csak adventkor viselem el a gyertyát. De nem azért, mert nincs kegyességem. De fontosabbnak tartom, ha már kegyességről szó van, hogy látogassuk meg a szegényeket, vigyünk egy kis traktátust, meg úrvacsorát a betegeknek, beszélgessünk el velük, fogjuk meg a kezüket, énekeljünk együtt, imádkozzunk együtt. És ezt a régiek szerintem nagyon jól tudták, amikor még kompakt falu közösségek voltak, és nem kellett szegény gondozást államilag megszervezni, mert a gyülekezet tudta, hogy kik a szegények, és gondozta a szegényeit, és utána ment, és vitt ételt, és volt tüzelő, és nem volt magára hagyva az atyafi. Miért tudták ezt? Nem volt kegyesség. Ez is abba a kategóriába tartozik nálam, ami a, talán már említettem itt beszélgetésekben néhány, hogy olvasok egy 1790-es prezsiteri jegyzőkönyvet, 5 sor a prezsiteri gyűlés, nagytiszteletű úr kezet fogott a pallérral, 720 forintba fog kerülni a templom tetejének az átrakása. Prezsitérium meg bólintott. Azt ennyi. 7 sor. Most jön a pályázat, jön a minisztériális, brüsszeli elszámolás, papír hegyeket gyártunk, 15 000-szer igazoljuk saját magunkat, hogy létezünk. Miért? Mert már becsület nincs. 1700-as években meg becsület volt, kezet fogott a pallérral, és a prezsitérium bólintott, mert feltételezni sem lehetett, meg merte, hogy a lelkész meg beszélte a pallérról, hogy igaz, hogy 720 forintból 200 az én zsebembe jön vissza. Elképzelhetetlen volt. Ma meg eleve a prezsitereim is úgy gondolkodnak, amikor valaki valamit mond, és azt mondja, hogy ennyibe fog kerülni, és ebből mennyi a, meg is kérdezik egymást, és ebből mennyi a hasznod, ha te hozod az árajánlatot. Mert abban az időben még volt, nem csak becsület, volt kegyesség, és ezt vissza kéne hozni, és nem kéne elengedni, és nem kéne magára hagyni a gyülekezeteket enélkül. Kegyesség mellé atyafiakhoz való hajlandóságot, félre ne értsétek, ez ma már kicsit másképpen hangzik. Itt arról van szó, hogy a Philadelphia, a testvér szeretet, amely előszobája annak, amivel bezárja a lépcsőfokok csúcsára ér az apostol, mert azt mondja, hogy a atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet agapé. Ez már a csúcs. Kezdtük a hittől, és a lépcsőfokokon gyönyörűen eljutunk az agapéig, az Isten szeretetének a tökéletességéig, amikor ő lesz minden mindenekben, de hogy eljussunk oda, ezek a lépcsőfokok szükségeltetnek. És ha én valamit fájdalomban látok, és mindig, egyébként mindig bennem volt, kezdő fiatal papkoromban is, amikor szétnéztem a szolgálati helyemen, és mindig azt mondom, Uram Isten, ha 200 évvel ezelőtt lehetnék itt, ugyanezen a helyen, nem kívánnék én más helyet. Amikor még az a falu egyben volt 1400 lelkes református község, és hihetetlenül meghatározó volt a lelkész személye. És nem azért, mert hogy a lelkészt megsüvegelték, hanem azért, mert még lehetett volna csinálni abban az időben sok mindent, hogy ma ne az legyen, amit örököltünk az atyáinktól. De én úgy gondolom, hogy ebbe a nosztalgiázásba, vagy ábrándozásba egy kicsit az is benne van, amit itt a lépcsőfokokról hallunk, hogy ahogy tiltakozunk az ellen, hogy a lelkészi hivatás az átmenjen lelkészi hivatalba, ahogy borzongunk attól, hogy elidegenedett viszonyok kezdenek megjelenni nem csak a világban, hanem a gyülekezeti közösségeinkbe is, esetleg kis magok, kis csoportok, kis bibliaórás közösségek még úgy, ahogy állnak, és aztán valahogy összeállnak nagy gyülekezetté. Hát úgy gondolom, ezek a lépcsőfokok, amiről itt ír az apostol, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne engedjük el, ne hújjon ki a kezeink között, ne higgyük el azt a modern diktátumot, hogy akkor egyház az egyház, hogyha adószáma van meg. Három példányban el lehet rendezni a statisztikai számát is. Tudom, ezek fontosak a világ mértéke szerint, igen. De én megfordítom, ha nincs fraternitás, ha nincs egymás iránti baráti testvéri szeretet, ha nincs törekvés arra, hogy az Istentől adott ajándékokat hitben, megélve, egyszer majd a szeretet agapé teljességére eljussunk, akkor lehet nekünk adószámunk, lehet nekünk pecsétünk, lehet kiírva, hogy ettől eddig van hivatal a lelkész hivatalba. Temetünk, esketünk, azt mégsem megy az egész. Minden jelét látom. Minden jelét látom. Még a legjobb gyülekezetekben is látom. Mit tudok tenni? Imádkozom azért, hogy valamit abból a talán egyszerűbb, talán nehezebb világból is, azért mentsen át az Úristen bennünk, a szívünkbe, a lelkünkbe, a fraternitásunkba, a atyafiságunkba, a gyakorlatunkba, hogy mégis élő gyülekezetek legyenek. Ehhez meg az ő igéje kell, az ő lelke kell, meg a megértés kell, hogy hát az ő dicsőségére vagyunk itt hivatva a közösséget alkotni. Akkor imádkozzunk ezért. Ennyi, édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy nem mondasz le rólunk, nem adsz fel bennünket, mint akikkel nem tudsz semmit kezdeni, hanem újra és újra emlékeztetsz arra, hogy a te kegyelmedből, a te ajándékodból lehet jól építkezni, lehet ma is közösségeket létrehozni, lehet értelmes módon életet formálni, nem csak magunknak és a legszűkebb bennünket meghatározó szeretett közösségnek, a családnak, hanem a gyülekezetnek, a sok család közösségének, a sok ember közösségének, még akkor is, ha nem mindig látunk egyformán, ha nem mindig ugyanazt a utat képviseljük, ha másképpen próbáljuk bejárni azokat a gondolati, vagy valós gyakorlati dolgokat, amelyeket elénk adsz. Bocsáss meg nekünk, hogyha ezek mégis elválasztanak bennünket, megkeményítenek, és tudunk nagyon-nagyon szeretetlenül, nagyon-nagyon élettelenül és hidegen is viszonyulni embertársainkhoz, még a gyülekezetben is. Talán éppen most az adventi idő alkalmas arra, hogy elgondolkoztass, hogy visszahozzunk valamit abból a kegyelemből, amit újra és újra megél minden gyülekezet, mert előbb-utóbb talán éppen a terített asztal közösségében döbben rá, hogy csak a te kegyelmedben, te kegyelmedből élünk, mozgunk és vagyunk. Őrizd meg bennünket a gőgtől, őrizd meg attól, hogy a modern világ sokféle jó ötletét, azt úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk csak képviselni, és mi vagyunk a csúcsán az emberiségnek, mert bizony újra és újra beleütközünk abba, hogy elődeink talán egyszerűbben, talán kevesebb statisztikával, meg adminisztrációval fáradoztak, de hogy igazán megélték a hitüket, azt képviselik a templomaink, a berendezéseik, az úrasztalai edényeink, a keresztelő kancsóink, a gyönyörűen megvart terítőink az úrasztalákon, az a generációról generációra átadódott kegyesség, amely felismeri a lehetőségét annak, hogy hol tudok most valóban eszközzé lenni a te kezedben, hogy megkaptuk azokat az indítatásokat, énekeket, imádságokat az előző generációktól, amelyben jó együtt lenni már régen elment eleinkkel, és jó hitben, reménységben hordozni az utánunk jövőket is. Gazdagíts meg bennünket azzal, hogy az egyház sokkal több, a gyülekezet sokkal nagyobb ajándéka a te kegyelmednek, mint amit mi képviselünk, látunk belőle a legjobb szándékkal is. Őrizd meg bennünket a gonosztól, adj nekünk az elcsendesedésben is lehetőséget arra, hogy testben, lélekben felfrissüljünk, épülhessünk, hogy a te neved dicsőségére szolgálhassunk mindig, minden időben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájunkkal, most és mindörökké. Amen.